Szeptemberben azzal a vággyal indítottuk útjára az Igazság szabaddá tesz című sorozatunkat, amelynek keretében a római levelet tanulmányozzuk, mert érezzük, hogy szükségünk van jól érteni a dolgokat, hogy a lelkünk felszabaduljon, ahhoz szükséges értenünk, hogy Isten hogyan gondolkodik erről a világról. És ő azt mondja, hogy ha megismeritek az igazságot, az fog felszabadítani benneteket. És ez a római levélnek a summája. Az igazság felszabadít. Így olvassuk tehát most Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből a 8. fejezet 26. versétől a 30. versig tartó részt. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Imádkozzunk! Köszönjük neked, atyánk, ezeket a felemelő igazságokat. És úrunk, szeretnénk most bele kapaszkodni abba az igazságba, hogy akiket eleve kiválasztottál, azokat te meg is dicsőítetted. Úrunk, szeretnénk a mai délelőttön fürdőzni ebben a dicsőségben, és engedni, hogy ez a valóság, az igazság felülírja azt, amit mi érzünk vagy gondolunk. Amen. Foglaljunk helyet. Három évvel ezelőtt, amikor az egyik debreceni fesztiválnak a keretében egy felekezetközi csapattal együtt hirdettük az evangéliumot a fesztiválozó fiataloknak, a Campus Fesztivál sátor táborában, válogatottan nagyszerű egyetemista fiatalok tértek be a sátrunkba, mert érdekelte őket az, hogy hát hogy van ez, hogy 8 különböző gyülekezetből, szabadságot kivéve, az időnket odaszánva, mi foglalkozunk velük, és amikor már nem bírtak több sört inni, akkor elfogadták tőlünk a teát, meg a tejet, a józanító tejet és kiflit, és ez úgy megragadta őket, hogy de miért foglalkozunk mi velük? És így volt lehetőségünk megosztani az evangéliumot. És időnként mélyebb beszélgetések is kialakultak, és így beszélgettem egy leendő ügyvéd egyetemi hallgatóval, és amikor Istenre került a sor, akkor azt mondta, hogy én nem tudok hinni Istenben. Nem hiszem, hogy létezik, de ha létezne, akkor nagyon mérges lennék rá. Mert megengedte, hogy fiatal koromban, gyerekkoromban az édesapám rákban meghaljon. Miért engedi Isten? Miért engedte Isten azt, hogy az édesapám meghaljon? Hát nekem még szükségem lett volna rá. 16 éves voltam, és ott maradtam egyedül. Miért engedi ezt Isten? Ha lenne Isten, akkor biztos, hogy engem nem szeret, mert hagyta, hogy meghaljon az édesapám. Az, amit ez a fiú megfogalmazott, az egyik leghúsba vágóbb kérdés, ami feszíti az embereket, amikor Istenről elkezdenek gondolkodni. Miért engedi Isten a szenvedést ebben a világban? Hiszen hát ő az Isten. És amikor elkezdünk arról beszélni, hogy de Isten jó, akkor ez a két információ, ez kezdetben nem kompatibilis, nem illik össze. Miért mondod, hogy Isten jó, hogyha engedi, hogy meghaljon az apám, és ott hagyjon egyedül? A lányaimnak egyik osztálytárs nője, az egyik lányomnak az egyik osztálytárs nője, egy kis 9 éves kislány egyszer felsóhajtott, és azt mondta, hogy a világ legrosszabb dolga az, hogyha elválnak a szüleid. Egy 9 éves kislány, ezt fogalmazza meg. És hogyha ő felnő, akkor, hogyha azt mondjuk neki, hogy Isten jó, akkor mi lesz erre az ő reakciója? Hogy mondhatod, hogy Isten jó, hogyha egy széttört családban élek? Hogy mondhatjátok, hogy Isten jó, ha tudnátok, hogy én miken mentem keresztül, ha elmesélném nektek, hogy miket kellett átélnem, és ezért hívtuk létre az életünk Krisztusban hétvégét, mert olyan fájdalmak, olyan mérhetetlen nagy fájdalmak laknak egy-egy ember szívének a mélyén, hogy az szinte felfoghatatlan, és sokszor feldolgozhatatlannak tűnik. Ha tudnátok, hogy mit tett velem az apám, ha tudnátok, hogy mit tett velem a tanárom, ha tudnátok, hogy mit tett velem a nagybátyám, amikor ott nyaraltunk nála. És akkor a mi üzenetünk az az, hogy Isten jó. És ez a két információ nem fér össze az emberek fejében. Sőt, megmerem kockáztatni, hogy sokan úgy vagytok itt, hogy halljátok ezeket a gondolatokat, és azt mondjátok, hogy pontosan ez az én problémám is. Mert a szenvedés az elér mindenkit ezen a világon. Válogatás nélkül. A szenvedés kérdésével mindenkinek meg kell küzdenie. A szenvedés végtelenül magányos dolog. Nem mintha nem lennének a környezetedben emberek. Nem mintha nem mondhatnád el valakinek. De a saját szenvedéseddel neked kell megbirkóznod. A saját fájdalmaiddal, terheiddel, félelmeiddel, elakadásaiddal, gátjaiddal, elhajlásaiddal egyedül maradsz. És azt, hogy mi zajlik ott a szíved mélyén, az csak Isten tudja, és te. Pál apostol ebben a rövidke szakaszban lehet, hogy nem olyan feltűnő, de a szenvedés kérdéséről beszél. Miért engedi ezt Isten? Mi a szenvedés végső értelme? Mit tudunk mondani Krisztus követőiként a környezetünknek, amikor őket is, meg velük együtt minket is elér a szenvedésnek a kérdése? Mit tudsz mondani annak, aki teljes szívéből szereti az Urat, egész életében szerette és szolgálta, és mégsem érkezett meg a várva várt ember, aki azt mondaná, hogy leszel a feleségem, szeretlek. Vagy aki azt mondaná, hogy szeretlek téged. És soha nem volt ilyen ember az életében. Mit tudsz mondani annak az embernek, aki évek óta sóvárogva nézi, hogy születnek a kisbabák a környezetében, és ő neki valami miatt nem lehet. Mit tudsz mondani? Mit tudsz mondani annak, akinek egyszer csak arra kell felébrednie, hogy a gyereke beteg? Vagy mit tudsz mondani annak, aki felébred, és azzal a gondolattal ébred fel, hogy akkor ez nem egy rossz álom, hogy megkaptam a diagnózist tegnap a kórházban, hogy halálos betegségem van. De mit tudsz mondani annak, aki elveszti a munkáját, és egzisztenciális válságba kerül, és így tovább? Mi a te üzeneted. Hogyha azt tudod mondani, mert hiszed, hogy Isten jó. Hát ezt a kérdést válaszolja meg ez a rövid ige szakasz, amit felolvastunk. A szenvedés kérdéséről beszélve soha nem tudom megkerülni a saját betegségemet. 11 éves korom óta vagyok cukorbeteg, 17 évesen lettem Krisztus követője, most lassan 38 leszek, úgyhogy 27 év alatt volt lehetőségem gondolkodni, és ebből az elmúlt 20 évben már Krisztus követőjeként tudtam a szenvedés kérdéséről gondolkodni. És ez alapján, illetve amit itt Pál apostol ír, az alapján azt tudom mondani nektek, hogy a szenvedés végső értelme az az, hogy Jézus vonásai kirajzolódjanak rajtunk. A szenvedés végső értelme az, hogy végső soron olyanná váljunk, mint Krisztus. És könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy amikor ezt hallod, akkor fájdalom van a szívedben, és azt mondod, hogy de ne mondd ezt, Tamás, mert nem értheted, hogy én miben vagyok. Vagy jönnek a gondolatok, hogy hát nem tudna jobb eszközt találni az Úr, hogy olyannál formálódjak, mint Krisztus. Hát nem igaz, hogy egy végtelen és tökéletes Isten nem talál ennél jobb eszközt arra, mint hogy engem bántson, mint hogy engem szekáljon, mint hogy nekem fájdalmat okozzon. Most nem arról volt szó egészen eddig, hogy Isten gyermekei vagyunk? Akkor ez az Isten olyan Isten, aki a saját gyerekét bántja. Hogyha eddig nem találkoztál még ezekkel a kérdésekkel, akkor szeretném eléd tárni, hogy lehet, hogy a kollégád, a szomszédod, az osztálytársad, az évfolyamtársad, aki együtt vásárol veled a boltban, az, hogyha meghallja Isten, az Istenre való hivatkozást a szenvedéssel összefüggésben, akkor ezek a gondolatok futnak végig az agyán. Vagy pedig egyenesen a te szívedben vannak ilyen gondolatok. Amit most szeretnék leszögezni, nem baj. Hogyha ilyen kérdésekkel viaskodsz, az nem baj. Amikor a keresztények eljutnak a szenvedés kérdéséig, akkor ott két nagyon markáns elágazás kínálkozik, és ezt szoktam látni, hogy az egyik az az, hogy keresztény álszerénység köpenyébe burkolják a fájdalommal kapcsolatos gondolataikat. Nem baj, nem baj, szeret az Úr, de amúgy nagyon nem érzem. Nem baj, nem baj, tudjuk, hogy szeret, de a szíved mélyén legbelül az van, hogy Uram, miért? Miért engeded ezt meg? És miért pont velem? Ez az egyik, amikor a keresztények azt gondolják, hogy nem szabad foglalkozni, hogy nem szabad Istennek szegezni a kérdéseiket. Hogy nem lehet azt mondani Istennek, hogy miért engeded ezt meg? A másik pedig a teljes elfordulás. Ja, hát én nem erre fizettem be. Hát amikor keresztényé lettem, és minden ünnepélyes volt, és ott álltam a bemerítő medence partján, és fehér ruha, meg szép énekek, meg azt mondjátok, hogy szeretünk titeket, meg gyertek, együtt megyünk a menny felé, hát arról nem volt szó, hogy de úgy megyünk a menny felé, hogy időközben elkopik a lábunk, vagy le kell vágni a lábunkat, vagy hogy úgy fogom érezni, hogy belehalok. És vannak olyanok, akik ekkor teljesen hátat fordítanak az Úrnak. Ezért mondom azt, hogy a szenvedés kérdéséről beszélgetni az Úrral, vitatkozni az Úrral, perlekedni az Úrral, az nem baj. Sőt, a Bibliában én azt látom, hogy a legnagyobb formátumú emberek azok voltak, akik őszintén mertek vitatkozni, perlekedni az Úrral. Még Jób is. Aki a legelején azt mondja, hogy drágám, mi nem mondunk semmi rosszat az Úrra. A felesége már azt mondja, hogy átkozd meg az Urat, azt hallj meg! De ezt jól lehetett hallani. Mióta várhatott a felesége erre? Jé, kimond. És Jób azt mondja, hogy nem, nem, ha a jót elfogadtuk, a rosszat is el kell fogadni. De aztán eljön az a pont Jób életében is, amikor azt mondja, hogy legyen átkozott az a nap, amelyen ez a fiú megfogant. Legyen átkozott az a nap, amikor anyám és apám egymásba szerettek. Az az éjszaka, amely fiút fogant. És aztán később Jób azt is elmondja, amikor a barátai kiesnek a szerepükből, azt mondja, hogy mit vitatkoztok itt velem? Mit okoskodtok itt nekem? Nem kell az okoskodás, hiszen csak a szélnek szól a kétségbe esett ember. Ezt jól jegyezzétek meg. Hiszen csak a szélnek szól a kétségbe esett ember. A legnagyobb fájdalmait közepette, lehet, hogy olyanokat is mondasz, amiket egyébként józan állapotodban nem mondaná. De a fájdalom olyan dolgokat is mondat az emberre, a szenvedés, amire nem lenne büszke, vagy amit később megbánna. Úgyhogy olyankor emlékezzetek, hogy Jób azt mondja, hogy a szélnek beszél a kétségbe esett ember. Ne akarjatok itt engem megjavítani, csak hagyjátok, hogy hadd mondjam ki a fájdalmamat. Hadd tegyek ehhez egy másik dolgot. Jób nem erre értette, de mi már Jób után élünk, és ismerjük Jézus, ami Urunk tanításait, és azt mondja, hogy a Szent Lélek olyan, mint a szél. Most, hogyha ezt összekapcsolod, Jób azt mondja, hogy a kétségbe esett ember csak a szélnek szól. Hadd vigye a szél. De hogyha a Szent Lélek olyan, mint a szél, akkor amit tudnod kell, az az, hogy a Szent Lélek mindig hallja ezeket a sóhajokat. De nem úgy hallgatja, hogy ott áll, és azt mondja, aha, na most megfogtalak. Hát hogy lehet ilyet mondani a te Istenedre? Hogy beszélhetsz így a te mennyei atyáddal? Na gyere csak ide egy pofoné. Mert időnként ez van bennünk Istennel kapcsolatban. Hát hogy beszélhetnék én Isten ellen? Meg egyáltalán mit tudhatnék neki mondani? Hát ő előre tudta, hogy ez lesz. Megengedte, hogy ez történjen az életemben, és nem avatkozott közbe. Mit mondhatnék neki ezek után? Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Tudjátok, hol van a Szent Lélek akkor, amikor neked fáj? Benned. Benned és melletted és körülötted. Tudjátok, mire vonatkozik ez, hogy ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön? Arra, hogy amikor azt írja Pál apostol, hogy imádkozik értünk fohászkodásokkal, ez a fohászkodás szó, ez a görögben ugyanaz, mint amivel Pál apostol néhány verse korábban azt mondta, hogy az egész teremtett világ sóhajtozik, szenved, és zihál, és sóhajtozik, mert a hiába valóságnak vettetett alá. Mert a teremtett világ, és aztán hozzáteszi Pál apostol, hogy meg mi is, akik a lélek első zsengéjét kaptuk, és itt vagyunk ebben a köztes állapotban, hogy már nem tartozunk a világhoz, de még nem vagyunk a mennyben, már érzékeljük, hogy mennyire jó lenne ott lenni. Már vasárnapról vasárnapra megtanuljuk, hogy az, ami igazi otthonunk, milyen jó lenne ott lenni, de még nem vagyunk ott, de már nem tartozunk a világhoz, már nem igazán érezzük itt jól magunkat. Ezért aztán sóhajtozunk, és fáj a világnak is az állapota, meg az is, ami bennünk történik. Ez fáj. És ezért sóhajtozunk. És azt mondja Pál apostol, hogy amikor a Szentlélek fohászkodik értünk, akkor sóhajtozik. Amikor te azon sóhajtozol, hogy de miért? De miért nem megy? A legapróbb dolgoktól elkezdve, amik bosszantóan nehézé teszik ezt az életet. Amikor próbálkozol megoldani egy dolgot otthon, a házad körül, és nem megy. És próbálod 10-szer, és még mindig nem megy. És azt mondod, hogy erre fecsérlem el az időmet, meg az energiámat. A legbosszantóbban kistírűbb dolgoktól kezdve a szenvedés legnagyobb mértékéig. Az ember jellemző állapota ezen a világon az, hogy sóhajtozunk, hogy meddig még, és miért? És tudnod kell, hogy amikor így sóhajtasz fel, akkor a Szentlélek ott áll melletted, és ő is veled együtt sóhajtozik. De nem úgy, hogy megveregeti a válladat, és azt mondja, hát barátom, nincs mit tenni. Sajnálom. Mit tehetnék? Hanem úgy, hogy amikor szembesülsz egy nálad nagyobb problémával, és most szeretnék kérni egy kis segítséget, Priscilla, gyere, kérlek. És Kőszegi Dani, gyere, kérlek. Látod, hogy jön? Már ahogy jön. Állj oda, kérlek, Dani. Szóval nézzétek ezeket az erőviszonyokat. Állj szembe Priscillával. Szóval, hogyha Priscilla Krisztus követője, akkor eljön az életében egy olyan pont, amikor valami nála sokkal nagyobbal szembesül. Ugye? Valami olyannal, amiről azt mondja, hogy hát ez meghaladja az erőmet. És most képzeld el, hogy mi történne akkor, hogyha Priscilla szembe akarna szállni Danival. Hát látjuk az erőviszonyokat, így van? Na, amikor Priscilla, mint Krisztus követője, elkezd ilyen helyzetekben sóhajtozni, és azt mondja, hogy Uram, ez sokkal nagyobb, mint én, és ráadásul az életemre tör. Mert a szenvedés az olyan, a szenvedés végső soron el akarja venni az életedet. Először az életkedveddel kezdi, aztán meg az egész életedre pályázik, például egy betegség. Na és ilyenkor, amikor Krisztus követője elkezd sóhajtozni, és azt látja, hogy a szenvedés, a krízis, a nyomorúság fölé hatalmasodik, picit próbálj meg fölé hatalmasodni Krisztus követőjének. Úgy van, ne hagyd abba. A szenvedés se hagyja abba. És olyankor megáll mellettünk a Szentlélek, és azt mondja, hogy na mi a probléma? Hogyan segíthetek? És azt mondja, hogy na mi vagyunk egy súlycsoportban. Na mi vagyunk. Mi vagyunk azok, akik szemben állnak egymással. És ráadásul ugye azt tanítja nekünk a Biblia, hogy a Szentlélek, az Isten, az a mi atyánk. És azt kérdezi tőlünk, hogy mit csinálja kislányom, mi a baj? Látom, hogy nagyon nehéz neked, de együtt átmegyünk rajta. Együtt túl leszünk rajta. Ezen a világon, és ezt jól jegyezzétek meg, erről beszéltünk múltkor, ezen a világon szenvedésünk lesz. Nyomorúságunk lesz. Mert Isten elhatározta, hogy ha az ember egyedül akarja megpróbálni, akkor ő nem akadályozza ezt meg. Félelmetes, de nem akadályozza meg. de odaáll az ember mellé, és azt mondja, hogy gyere, együtt átmegyünk rajta. És amikor szembe megyünk a szenvedéssel, akkor a Szentlélek azt mondja, hogy velem együtt szembesülsz a szenvedéssel. Nem fog eltávozni, a legtöbb esetben a szenvedés nem múlik el, de Istennel megyünk át rajta. Köszönöm szépen. A Szentlélekkel kapcsolatban, mivel nem kézzel fogható nekünk, mivel szellem, mivel olyan, mint a szél, ezért sokszor nem vagyunk tisztában a hatalmával, az erejével. A Szentlélek az Isten. Amikor azt mondjuk, hogy a Szentlélek él bennünk, és a lélek erejével megyünk neki a szenvedéseknek, akkor azt mondjuk, hogy az az Isten ereje. Ezért aztán azt mondhatjuk, amivel kezdtem is, hogy a szenvedés végső értelme az, hogy kirajzolódjanak rajtunk Krisztus vonásai. Azt olvassuk, hogy mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Nézzétek, ebben az egy mondatban mennyi érték van elrejtve. Hogy hasonlókká legyünk Jézushoz. Nem ugyanolyanok leszünk, nem mi leszünk Jézus, de hasonlítani fogunk hozzá a vonásaink. És tudjátok, hogy miért szoktam mondani nektek? Időről időre, hogy olyan jó rátok nézni. Hogy olyan jó szemben állni azokkal, akiket az Isten szeret. Hogy milyen gyönyörűek vagytok. Hogy mennyire fantasztikus az, hogy itt állhatok az Isten megváltottaival szemben, az Isten gyermekeivel szemben. Azért, mert Krisztus vonásai megjelennek rajtatok. És ettől olyan különleges a gyülekezet. Egyenként egyikünk sem Jézus, ezt tudjuk. De amikor felismerjük egymáson Krisztus vonásait, az annyira felemelő, akkor azt tudjuk mondani, hogy fú, de jó a társaságodban lenni. De jó, hogy ismerhetlek. Megcsillannak rajtunk Krisztus vonásai. És azt mondja Pál apostol, hogy ehhez, hogy a vonások megcsillanjanak rajtunk, ehhez a szenvedéseken át vezet az út. Pedig mi magunktól nem úgy képzelnénk, nem így képzelnénk el. Azt képzelnénk el, hogy beülünk Isten mellé az autóba, ő tövig nyomja a gázt, és oda visz bennünket, ahol a végén minden rendben lesz. Ehhez képest Jézus azt mondja a legelejétől fogva. Szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. És kevesen vannak, akik ezt megtalálják. Tudjátok, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ti, meg én, a kevesek közé tartozunk. Istennek, arra a kérdésre válaszolva, hogy hát, hogyha ő az atya, miért bántja a gyerekeit? Azért, mert Istennek sokkal fontosabb az, bármennyire is belefacsarodik a szíve, mert ő az atya, de sokkal fontosabb az, hogy olyanná válj, mint Krisztus, és végül bemenj a mennybe, mint az, hogy itt a földön mindig kifogástalanul jól érezd magad. És gondolj bele, hogyha a saját gyerekedről gondolkodsz. Mit akarnak az én gyerekeim? Minden nap édességet enni. Ha tehetnék, nem járnának iskolába, és egész nap mesét néznének. Most mi lenne belőlük szerintetek ezek után? Így. Ez. És nem lennének túl okosak. Igaz? Na most, hogyha Isten hagyná, hogy mi azt csináljuk, amit akarunk, és és mindig kifogástalanul jól érezzük magunkat, akkor ez lenne belőlünk. Valami torz, amorf lény. Isten elkészítette azt a helyet, ahol mindig kifogástalanul jól fogjuk érezni magunkat, ahol nem lesz szenvedés, mert Isten tervének, gondolatainak, szívének nem része a szenvedés. Nem akarta, hogy így legyen. Annyira hozzászokott az egyház itt a földön, hogy Krisztus vállalta értünk a szenvedést, hogy Isten osztozik a szenvedéseinkben, hogy úgy tűnik, mintha a szenvedés az Isten egyik tulajdonsága lenne, mintha ő ebben kedvét lelni. De nem, hanem most jutunk el a második gondolatig, és hamarosan be is zárom. Isten része, Isten tervének soha nem volt része a szenvedés. De ha már elszakadtunk tőle, ha már az irányítást kivettük a kezéből, ha már egyedül akarunk boldogulni itt a földön, és emiatt szenvedések érnek bennünket, akkor Isten a lehető legkreatívabb, legszemedgyönyörködtetőbb módon azt, ami tőle teljesen idegen, azt, ami neki fáj a legjobban, a szenvedést belefonja az életünk fonalába. Azt, amitől a legjobban menekülnénk, azt Isten kreatív módon felhasználja, és a javunkra használja. Itt azonban kell tennünk egy nagyon súlyos distinkciót, egy súlyos szétválasztást. A 28. versben, ebben az ikonikus versben a római levél talán leggyakrabban idézett versében ezt olvassuk. Tudjátok ti is fejből, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Na ez is olyan, amikor benne vagy a szenvedésben, hogy azt mondod, hogy köszönöm szépen, nem kellett volna ezt az egy verset beleírni a római levélbe. Ez kihagyhatta volna Pál apostol. Mert nem érzem, hogy ez az én javamat szolgálná. Az, hogy a körülmények és a szenvedések a javunkat szolgálják, ez nem független Istentől. Ő az, aki benne van ezekben. Az emberiség két kategóriára osztható ezek szerint. Akik szeretik Istent, és akik nem szeretik Istent. Pofon egyszerű. Akik nem szeretik Istent, és itt nem csak a nem hívőkről beszélek. Akik nem szeretik Istent. Érted ezt? Nem arról van szó, hogy jársz-e gyülekezetbe. Nem arról van szó, hogy ki tudod-e pipálni a keresztény életvitelnek a checklistjét. Hanem arról van szó, hogy szereted-e Istent. Mert ha szereted, akkor fel fogod fogni, meg fogod érteni, mert Isten segít megérteni, hogy a szenvedés végső értelme az az, hogy olyanná formálódj, mint Krisztus, és hogy a szenvedés titokzatos módon a leghatékonyabb eszköz Isten kezében, hogy minket formáljon. Titokzatos módon nem értjük, hogy miért így van ez. De a legnagyobb formálódást a szenvedések okozzák az ember életében. Ha pedig azt tudod mondani, hogy én szeretlek, Uram, akkor Isten lelke beindul, és azt mondja, hogy ha szeretsz, akkor fogad el, hogy én szeretlek téged. Akkor el kell hinned, hogy a szenvedéseid, a nehézségeid, a körülményeid látszólagos ellenére én szeretlek téged. És így fel fog csillanni a szenvedésnek a végső értelme. Számtalan formában, számtalan módon kértem az Urat, hogy gyógyítson meg. Számtalan formában imádkoztak értem, mégsem gyógyultam meg a cukorbetegségből. Tisztában vagyok vele, hogy némelyőtöknek sokkal nagyobb fizikai vagy lelki természetű szenvedésben van része. De ezért mondtam a legelején, hogy a szenvedés magányos dolog. Az én szenvedésemmel nekem kell megbirkózni, a tieddel pedig neked. De hogyha azt tudod mondani, hogy szeretlek, atyám, akkor Isten azt mondja, hogy ha szeretsz, akkor tudnod kell, hogy én még jobban szeretlek. És akkor tudnod kell, hogy én végtelenül bölcs vagyok. Hogy én átlátom a világ összes történését, látom a múltadat, a jelenedet, látom a jövődet. Ahhoz, hogy oda elérjünk, ahhoz most, itt ennek kell történnie. Miért örökölte a fiam a betegségemet? Nem tudom. Fájdalmas. Nem elég, hogy nézem az ő szenvedését, még azzal is meg kell küzdenem, hogy én ebben az egészben hogy vagyok jelen. Nem tudom. De azt tudom, hogy az én Istenem és Atyám azt mondja, hogy én jobban szeretlek, és jobban tudom, hogy hogy jutsz be végül a mennybe, és hogy fogsz olyanná formálódni, mint Krisztus. Még egyszer tehát, a szenvedéseinket nem Isten találja ki. Ezt nagyon fontos értenünk, nem azzal tölti Isten az idejét, hogy személyre szabott szenvedéseket találjon ki neked meg nekem. Mivel lehetne Pafkó Tomit olyanná formálni, mint Krisztus a legjobban? Hát nézzük csak, végtelen a lehetőségek tárháza. Megpörgetjük ezt a kereket, hopp, cukorbetegség. Hopp, meghalt a szülőd. Hopp, halálos betegséged lett. Hopp, elveszítetted az állásodat. Hopp, olyan kapcsolatod lett valakivel, hogy azt gondolod, hogy azt soha életedben nem fogod tudni feldolgozni. Nem így működik. Nem így működik, hanem mivel ez a világ a hiába valóságnak vettetett alá, értelmetlen, céltalan Isten nélkül, a szenvedés részét képezi. Szenvedés van ebben a világban, és kaotikusan kavarog. De ha már ez így van, azoknak az életében, akik szeretik őt, Isten, ezeket a szenvedéseket értelmes módon felhasználja arra, hogy hasonlókká legyünk az ő fia képéhez. Mert a másik kategória, akik nem szeretik az Urat, azok csak fájdalmasan sodródnak egy életen át a saját szenvedéseik és fájdalmaik között. És próbálnak rá valahogyan megoldást találni, de a végső értelmét nem értik. Azzal szeretném zárni. Ennek az igének a szó szerinti vagy nyers fordítása az valahogy úgy hangozna, hogy mert akik Istent szeretik, azoknak Isten minden dolgot jó irányba mozdít az életében. Ez a jó irány a menny. Bármi történjék is veled, azt tudnod kell, hogy Isten a legmélyebb szenvedéseidet is tudja úgy alakítani, és ez az ő zsenialitása, ez az ő hatalma és dicsősége, hogy a legnagyobb szenvedést tudja úgy alakítani, hogy végső soron az Krisztusivá formáljon, és a menny felé terelje az életedet, hogy mindent a jó irányba állítson az életedben. És itt be is fejezem, innentől kezdve nálad pattog a labda. Innentől kezdve a következő nagy beszélgetésnek az Úr és köztet kell megtörténnie. Hogy mindezek alapján a saját szenvedéseddel mit tudsz kezdeni. De azt tudnod kell, hogyha te szereted Istent, mindent a jó irányba fog mozdítani a te érdekedben, mert szeret téged, mint a te atyád. Amen. Gyertek, imádkozzunk, és aztán pedig hívom a dicsőítő csapatot, hogy gyertek, és adjuk át a szívünket az Úrnak. Urunk, köszönjük, hogy titokzatos és megfoghatatlan dolgokról volt szó, amit sokszor nem értünk, amitől sokszor fáj a szívünk, ami meghaladja, Urunk, ami értelmi képességeinket, és meghaladja a mi érzelmeinket is, Urunk, és ezért sokszor csapongunk, és vádaskodunk, és perlekedünk, és sírunk, és sóhajtozunk, de köszönjük, Urunk, hogy te ott állsz mellettünk, és velünk együtt sóhajtozol. De amikor te sóhajtozol, Urunk, akkor az olyan, ami egészen a mennyig ér. Hogy akkor azt, amit mi nem tudunk kimondani, te kimondod. És köszönjük, hogy ott állsz mellettünk, amikor fölénk tornyosul a szenvedés is. És amikor te sóhajtasz, abból élet keletkezik. Atyám, imádkozom most minden egyes drága lélekért ebben a teremben. És köszönöm, Szentlélek, hogy te itt vagy most is, és vizsgálod a szíveinket. És beszélsz hozzánk titokzatosan. Kérlek, Uram, hogy engedd meg, hogy mindenki találkozhasson veled úgy, mint azzal, aki kézben tartod a szenvedéseinket. Kérlek, Atyám, hogy beszélj egyenként hozzánk, és formálj olyanná minket, mint a te fiad. Amen.